14 perc valóság köntörfalazás nélkül. Hardcore hobbista Jessivel, Ambrózival és a bármire kész szabad csapattal.
A hobbista hardcore mai második részében megint az az egyébként ritkán előforduló helyzet áll elő, hogy két vendégünk is itt van egyszerre. Lót Balázs a Most vagy Soha rendezője, és Rákai Filip a producer, aki nem engedi el az embereit egyedül nyilatkozni. Nem, hogy elszabadult hajó ágyuként valami hülyeséget.
Ha gondoljátok, mindenhova, én itt sem vagyok.
Mindenhova gárdedámként megy velük, fogja
meg
a kezüket.
Meg se szólalok.
Köszi, apu.
Na hát köszönjük, hogy sikerült összehozni. Rengeteg helyre hívnak most benneteket, és mondtátok, hogy egyikötök a HVG, másiképp a Telextől jött, tehát hogy megy a grillezés? Keményen?
Megy, keményen. De hát végülis ezt akartuk, már nem feltétlenül a HVG-t meg a Telextet, hanem azt, hogy beszéljenek a filmről. És hát beszél mindenki.
Hát beszélnek, még itt idézhetünk ugye még szalagcímeket a hát független objektív van. Sajtóból, a Fosból. Brutálisat zuhant a Most vagy Soha nézettsége. Nagyot koppant Rákai Filip. Vagyis, hogy a, nem tudom most, hogy a második hete, a harmadik hete.
Pont ma, ugye ma csütörtökön veszük fel ezt a műsort, 28-án, pont ma két hete van a mozikban.
Igen. És hogy az első hét brutál adataihoz képest a második héten nagyot koppant. Mit jelent ez pont konkrétan számokban?
Na jó, hát pont tegnap mondtam valahol, talán Mandineren, hogy minden magyar filmnek szívből kívánok hasonló brutális zuhanásokat.
Hát azt hiszem a magyar nemzetnek mondtad, ha jól látom, mert ezt is
szerintem megtaláltam. Szerintem a Mandiner írta meg először, aztán a Nemzet átvette, de nem is ez a lényeg, hanem a 10. napon elértük a 100 000-es, mondhatom nyugodtan, hogy álomhatárt. Majd erről beszéljünk, hogy milyenek a magyar nézettségi adatok a magyar filmekkel kapcsolatban, mert a Covid óta lefeleződött a jegyeladás, tehát ez nem egy egyszerű műfaj. És hát most gyakorlatilag a második héten vagyunk, nem láttam a mai számokat, de valahol ilyen 120-125 000 környéken lehetünk, és a határon túli vetítés, amit persze nem mindenki számít ide, de nekünk nagyon fontos, hiszen elképesztő visszajelzések jönnek a határon túli magyaroktól, tehát az erdélyi és a vajdasági vetítések számaival együtt szerintem a 150 000 környékén járunk most hétvégén, ami két hét alatt hát több, mint frenetikus.
Hadd reagáljak erre egy Telex cikkkel, amikor megírták, hogy még oda is elvittétek a filmet, ahol mozi sincs. Erre válaszol ugye az érdekes ellenpélda, hogy viszont még ott is véleményt formáltak róla, és ott is leszavazták, ahol nem is vetítették.
Ez szó szerint. Például az IMDb már akkor lepontozták, amikor még be sem mutattuk a mozikba, de bocsánat, hogy azért valami lélekemelőről is beszéljek, tehát valóban elvisszük egy csomó olyan erdélyi, székelyföldi kis településre, ahol maximum kis művelődési házak vannak. Van egy Vándormozi nevű cég, amelyik megy és vetít nagyon jó minőségben, és pont egy ilyen településről kaptam egy nagyon megható videót, a stáblista alatt fölállnak az emberek, és éneklik a magyar meg a székhelyi.
Magyarul
döbbenetesek a
visszajelzések. Meg, hogy elviszitek olyan helyekre, ahol nincs mozi, és megnézhetik az emberek.
Szégyeljük
ezt a filmet.
Magunkat.
Meg hát ugye a gyerekeket ostorral terelik az iskolákból a mozikba.
Hát bár így lenne. Tehát bár így lenne. Mert
lenne rá igény.
Minden, hát igen, mert minden, hát figyelj, mégiscsak állami pénzen készült ez a film. Azért, hogy egy következő nemzedéknek legyenek olyan generációs filmélményei, mint amilyen nekünk volt mondjuk az Egri csillagok, vagy a Kőszívű ember
film. Amit ugye lássunk, hogy az akkori, nem tudom, hogy mennyi volt annak a költségvetése, de arányaiban
60,
gondolom, hogy...
65 millió az Egri csillagoknak,
és
68-ban.
Az mennyi lenne ma?
Hát ez brutál. És akkor gondolj bele, kivezényeltek 10-15 000 katonát, igen. Nem kellett érte fizetni, ha ezeket ma
és a tévébe vetítették a filmet fizetni, ingyen, hát... tehát nem az volt, nem hozta vissza az árát. Tehát mind a mellett, hogy nyilván jó, hogyha egy film akár közvetlen, mondjuk ugye, hogy a díszletet bérbe tudjátok adni, tehát erről még beszéltünk, hogy ha anyagilag sem feltétlenül kell, hogy rossz befektetés legyen, de vannak ezen túlmutató célok, és nyilván ennél a filmnél van egy nagyon fontos ezen túlmutató cél. De ha már az IMDb-t behozta, azért ezt most akkor rögtön, hogy ugye lepontozták, nyilván ez egy szervezett akció volt, teljesen egyértelmű. Ádám a követőinek kiírta, hogy akkor menjenek
oda. Hát én nem kiírtam, egész videót csináltam.
Csinált
egy egész nagyot is mentem, úgy meglepően.
És csináltam, hogy menjenek oda, és pontozzák föl, és valami 2000-en szavaztak is, és egy, nem tudom, egy 6 000-del följebb is hozták.
Köszönjük, az köszönjük
nem,
szépen.
Nem, ez így nem pontos. Én nem pontoztattam fel. Én arra kértem a nézőket, hogy akik látták a filmet, azok értékeik, ahogyan azt ők értékelik, amire, ha 5-ös, ha 7-es, ha 10-es, amire. De aki látta, én arra kértem, hogy én ilyen kampányban nem veszek részt, azért nem veszek részt, mert ez az ellenzék oda. Én arra kértem őket, hogy mert ugye nem vagyunk mi annyian, mint az ellenzéki csűrhe, arra kértem, hogy írjon mindenki egy levelet az IMDb-nek, hogy politikai alapon történt a lepontozás, és vizsgálják felül a film pontozását, mivel ez már megtörtént, erre vannak precedensek. Az IMDb a kis hablány pontozását kibalanszolta, mikor olyan országban pontozták le, ahol nem vetítették, azelőtt, hogy vetítették volna.
És ezt miért pontozták le, ezt mondjuk el?
Hát az, egy ter- az, az is jó. Tök mindegy, hogy miért politikai alapon pontozták le azt is.
A kisablány néger volt.
És nem, nem tudott úszni.
Igen, de,
de az viszont... is politikai alapú lepontozás volt. Az sem, tehát az sem, nekem nem tetszett az a film. De nem érdemelte meg azt, hogy lepontozzák úgy, hogy nem látta valaki. Ezért nagyon-nagyon sok levél ment az IMDb-nek, hogy most, hogyha ezzel fognak írni, vagy nem fognak, az egy teljesen másik kérdés, hogy változtatnak-e. De én hiszem azt, hogy szerintem ez ügyben kellett volna a jobb oldalnak kicsit. Hogy mondjam,
ez a lényeg, hogy én nem teljesen értek egyet ebben az Ádámmal, hogy hát, hogy ez a baloldal...
Viszont fel is pontozták a nézők, azt tegyük hozzá.
Ez a baloldal reszortja, igen, de én mindig azt szoktam mondani, hogy a mentalitásukat, a szellemiségüket azt nem szabad átvennünk, de a módszereiket, igen, és azok velük, az ő módszereikkel nem tudunk elegáns módon megharcolni, az ő módszereiket kell. Tehát igenis, a szimpatizásainkat, a követőinket, azt mondja, hogy gyerekek, menjetek és pontozzatok. És még igen, egyébként igaz, nem is kell azt mondani, hogy pontozzátok föl az egekbe. Pontozzátok őszintén, mert véletlenül normális emberekről beszélünk, és nem fogják egyes, mert tetszik nekik a film. Lehet, hogy nem tízesre, csak nyolcasra, de hogy normálisan fogják pontozni. Tehát muszáj ezekkel a balos trollokkal szemben. És bocsánat, és Balázs eddig nem szólalt meg, mert ugye rendezőként a művészi, de persze.
Hogy az, tehát az igazság, hogyha egyes van, meg tízes van azzal, hogy igazándiból nem nagyon lehet mit kezdeni. Mert egyik se igaz. Tehát az se igaz, aki azt mondja, hogy ennél jobb film nincs a világon, de az se igaz, aki azt mondja, hogy ennél rosszabb nincs. Mi én, alkotóként és az alkotótársaim, azzal tudunk valamit kezdeni, hogyha valaki a közvetlen lévő skálán bárhol elhelyezi a szavazatát, és ezt tegye meg őszintén. Mert abból lehet tanulni, pláne ha még esetleg egy kommentet is ír hozzá.
Igen, de most azért mégiscsak, hogy azért mondjam, tetemre hívom a Filipet, hogy miért nem? Miért nem foglalkozunk ezzel? Miért nem történik? Hát azért van annyi szimpatizáns a jobb oldalon, hogy meg lehetne szervezni. És nem csak ennél a filmnél, egy csomó más esetben is. Tehát amikor jobboldali közszerep, most mondjuk Varga Judit videója alá, azonnal oda lettek vezényelve
a vietnámiak.
Ne, nem csak vietnámiak, tehát sok olyan is, de a Magyar Péternek a szektája, és gyalázzák Varga Juditot. Miért nem mennek oda a különböző kormányra szimpatizáló csoportok, és teszik meg ugyanezt.
Ebben már, hogy... teljesen igazad van. Én megmondom őszintén, hogy azért nem tudtam ezzel foglalkozni, mert tényleg járjuk az országot, millió dologgal vagyunk elfoglalva, és időhiány nem is tettem ebbe semmiféle energiát. Nem is biztos egyébként, hogy a mi dolgunk ilyen szempontból sajátunkat.
Tudod, miért lenne ez fontos? És nem feltétlenül azért, mert hogy most akkor fel legyen pontozva a film, és attól majd többen, mert nem, nyilván konkrétan a filmre meg a reakciókra nem lenne hatása, mert valaki vagy meg akarja nézni, vagy érdekli, vagy nem, ha egy elfogult, balos, fröccsögő, akkor tök mindegy, hogy föl van pontozva, akkor, hanem az abból a szempontból lenne jó néhány ilyen eset, és hogyha ezek látványosak lennének, hogy megmutassuk, hogy nem működik. Hiába próbálkoztok, tehát hiába próbáltok aljas, szarházi módon a művészekkel, az alkotókkal, a színészekkel, mindenkivel, akiknek a munkája vesz benne, vagy bármilyen módon próbáltok lejáratni valakit ezzel a csőcselék mentalitással, hogy oda mentek, és akkor lehúzzátok, lepontozzátok, szétrolkodjátok. Mi is meg tudjuk csinálni, és nem fogjátok elérni a célotokat, és ha ezt néhányszor meg tudjuk mutatni, akkor azért már nem tudnák ezt az eszközt ilyen jól használni.
Ebben igazad van, én azért voltam nem megengedőbb, csak én azért nem foglalkoztam ezzel, mert, és nem akarlak benneteket arra kényszeríteni, hogy beleéljétek magatokat, hogy milyen nyomorult dolog lehet ma Magyarországon baloldali szavazónak lenni, de azért valljuk meg, hogy tényleg, hát most gondoljatok bele, hogy ezek folyamatosan arra várnak 12 éve, hogy majd kívülről, majd valaki segít, majd jön egy megváltó, majd küldik Amerikából a pénzt, aztán majd ez Brüsszelből meg jó nem küldik, és akkor örülnek, akkor jött ez a 6 vagy fejenként 7 gyerekes Márki-Zay, akkor az se jött be. Most jön egy másik messie, tehát hogy 4 évente a fülkéknél nem tudnak semmiféle eredményt elérni, marad nekik az IMDb, ahová be lehet csatornázni az összes dühüket. Azt szoktam mondani, hogy hát ennél nagyobb örömük soha ne legyen.
Ebben meg neked van teljesen igazad.
Szerintem egy másik precedenst kéne, hogy az Ambrózi nevében is mondom, hogy...
Nehogy a gyümölcsfákkal, gyere!
Tulajdonképpen ez a nem láttam, de szar, tehát elfogadhatnánk ezt, hogy jó, akkor pontozzátok le egyese, viszont akkor úgy játszunk, hogy nem láttam, de szar. Tehát 35 éve egy ilyen kártyát kapunk a kezünkbe az Ambrózival, hogy nem láttam, te szar. Hát annyi rossz dolgot, meg filmet, meg könyvet, mint
amelyik,
mi nekünk kellett megnézni a liberális, hát általában nők, magyar tanárok, vagy barátnők által elvittek mindenhova, meg kellett nézni, akkor játsszuk így, hogy nem láttam, de szar. Tehát ha én ezt mondtam volna magyar órán, hát kirepülök a teremből körülbelül, hogy nem láttam, de szar, de hát akkor ezek szerint ez mégis ér. Tehát én nem értem, hogy ez a film ez miért kivétel az ő repertoárjukban, mert amit ők mutatnak nekünk, azt meg kell nézni, és el kell rajta érzékenyülni. Tehát így...
Jó, de ezek már innentől kezdve már olyan
személyes sértettség.
Személyes sértettség.
De én akarok igen, egy ilyen kártyát, hogy nem láttam, de szar.
Tehát. Beszéljünk inkább a filmről, és akkor, hogy megint csak azért Balázs is, hogy szerény fiú, de adjunk lehetőséget. Mi az, amit szeretsz, hogyha kérdeznek tőled művészileg a filmről? Mert nyilván mindez, ami körbelengi a politikai szálak, ez elkerülhetetlen, és ez nyilván ez inkább a Filipre szortja ezekre reagálni, de hogyha vagy egyetlen lehet erről a filmről pusztán művészi oldalról beszélni, vagy szóval, hogy mit, hát, sőt, mit nyilván lehet?
Nagyon remélem, hogy lehet. Tehát ez a film, ez a megvalósulása során semmiféle fajta politikai színezettel nem bírt. Nem úgy írták, nem úgy forgattuk. Egyáltalán az egész forgatás során nem hangzott el politikai véleménynyilvánítás, és ezt a Filip nevében is tudom mondani. Tehát nagyon-nagyon törekedtünk arra, hogy ez ne erről szóljon. Ez a magyar nemzetnek egy közös ügye. Tényleg ez egy nemzeti minimum, ahogy szoktuk mondani, Petőfi és Mászius 15-e napja. És ez nagyon-nagyon régóta kiáltott egy filmért. Nagyon-nagyon régóta szerettük volna azt, hogy az ilyen témákról méltó filmek készülnek, és itt a méltó egy nagyon fontos mondat, egy fontos jelző, mert hogy nem csak úgy lehet méltó filmet csinálni, hogy elmélyülünk benne, és akkor nagyon-nagyon mélyen, történelmileg precízen, rendkívül mélyreható, dokumentarista igényel megcsinálják, és mindenki nagyon mélyen elcsicsikál.
És közben igen, és fingunk, és szagolgatjuk a sajátunkat.
Igen, hanem hogy mi azt szerettük volna, hogy azok a srácok, azok a fiúk, 12-től fölfele, azok a lányok, akik papírlapokon mutogatják a történelmet, hogy ez volt a Landerer, meg ez volt a Pilvax, és közben a hátsó soron a tornapadban így reszketnek az unalomtól, és nem tudják, hogy hogyan meneküljenek kifele, azok éljék át azt, hogy milyen lehetett ez a nap. Hogy milyen lehetett ott egy szép közös ügyért izzani, hogy milyen lehetett izgulni. Előző nap belelövettek Bécsben a diákságba. Azért ez nem volt kecmec, azért ez nem volt egy olyan szituáció, ahol csak úgy végsétáltunk úgy 20 perc alatt a városon. És ha ezt át tudják érezni, és mi azt látjuk a közönség találkozókon, és azt látjuk a számomra tömegével érkező közönség reakciókon, hogy nagyon-nagyon sok könnyes szem van, és nagyon-nagyon sok átélt gyerek van, és kifejezetten egyébként a fiatalok 12-től 20-valány éves korig nagyon sokat csípnek föl ebből a filmből.
Ezt alá tudom támasztani, hogy ez abszolút személyes élmény, és ahogy a Telex volt, akik ott ugye vadáztak a díszbemutató után, és engem is megtaláltak, és akkor persze tehát az első néhány kérdés, az egyébként tök normális volt, hogy tetszett, mondtam, hogy én hajlamos vagyok elérzékenyülni filmeken, a Star Trek-en is rendszeresen, amikor, de nem a szerelmi jeleneteken, hanem inkább az ilyen, ami úgy megható, hogy a nagy történet szempontjából valami megrázó, katartikus, és hogy többször éreztem így a film alatt, hogy hát tényleg valami fajta, hogy így megmozdít az emberben valamit. És aztán persze megkérdezték azt is, hogy megérte a 6 milliárdot. Tehát erre mondtam, hogy menjétek a hogy ezekkel a kérdésekkel. Engem. Hát mi közöm nekem a 6 milliárdhoz? Tehát ott a Filip az
hosszabbítsuk meg Micskéig.
Hosszabbítsuk meg, ott a Filipnél van a 6 milliárd, nem nálam.
Én megkérdezem, engem nagyon érdekel, hogy mennyiből, engem érdekel, hogy mennyiből. Én azért eléggé ilyen szempontból egy kultúrgyík vagyok, én szeretek filmeket nézni, sőt, én viszonylag több időt töltök filmnézésre. Nem sorozat, film, ez fontos, és 6 milliárd forint, az 15 millió dollár, 16 helyes még az. 16 millió dollárból Amerikában kifizetjük Robert Downey Jr.
kb. Gárdzsiának a felét.
12 percét egy másfél órás filmben. Azért tudom, mert a Vasember egyért 60 milliót kapott. Szóval én értem, hogy oké, ne Robert Downey Jr. játssza Petőfit. Én ezt szemmel veszed se. Én ezt is elfogadom, én ezt megértem.
De mondjuk ilyen 15-20 akkor... millió dollárból Amerikában nagyon szerény filmek készülnek.
A Z-kategóriás filmek készülnek.
Hát ne viccem, a Sharknado,
de az egy anomália.
Jó, de a Sharknado, az több millió dollárból készült. Tehát én kérek elnézést, a most vagy soha, ott rengeteg munka van már csak azzal is, már csak az utómunkáról beszélünk azért. Az a rengeteg ember, azt ki kell fizetni. A grafikai munka, a látványtechnika. Én értem, hogy valakinek ez nem tetszik. Én értem, ha valakinek nem tetszik a jelmez. Én ezt mindent megértem, de hogyha olyan jelmezt veszünk, ami tetszik, vagy olyat, amit nem, az ugyanúgy pénzbe kerül.
Hát csak egy-két számot hadd mondjak, hogy 6000 darab jelmezzel dolgoztunk. 10000 statiszta nap. Ezt nem úgy kell képzelni, hogy egyszerre 10000 ember volt a helyszínen, hanem a 100 napra elosztva volt, hogy 500 ember, 600 volt, hogy 100 ember. De 10000 embert ki kellett fizetni. Az odaszállítását, az etetését, az ügynökségdíját, a hadd nem mondjam a gázsiát, stb. Stb.
Voltak köztük balos statiszták, amúgy Fidesz ellen szavazó statiszták? Hát,
mit tudom
én.
Erre voltam kíváncsi. Én erre voltam kíváncsi, mert ezzel, bocsánat, hogy közbeadok, ezzel én azt hittem, hogy most a színészeket, a művészvilágot támogatjuk ezzel a filmmel, visszaadja nekik az állam, ami az övék.
Persze.
Hát most én gyanítom, hogy azért volt egy csomó olyan statiszta, aki egyébként kőbalos, de nem tudom, mennyi pénzt kaptak egy napra, azért az jó,
jó
volt.
Jó pénzt kaptak, de most gondoljatok bele, hogy 1400 ember készítette ezt a filmet. Abból van, aki két hetet dolgozott, van, aki négy évet, mi meg ötöt. Szerintetek mennyire kutattuk mi azt, hogy egyébként a stábtagok között ki hogy gondolkodik a világról? A legjobb pozícióra, illetve mindenhova a legjobb embert akartuk, és így is lett. Nem beszélgetünk senkivel ilyen értelemben, meg semmilyen értelemben politikáról, a színészekkel se, a statisztákkal se, tehát amikor az van, hogy Rákai kapott nem tudom hány milliárdot, akkor könyörgöm, ebbe több száz alvállalkozó, díszletépítő, cég, jelmeztervező, csomó szakember, mesterembernek a gázsia, a munkája ki van fizetve. Ráadásul a költségvetés majdnem felét azt elköltöttük egy olyan filmes díszletváros megalkotására, egy 19. századi Pest-Budát ugye föl kellett építeni, amit egyébként most épp a Disney bérel augusztusig vagy szeptemberig egy hatalmas produkcióért, mert ebben a pénzben, tehát ebben a 6,5 nem tudom hány tized milliárdban, ebben benne volt ez a díszletváros, ahogy befejeztük a forgatást, az átkerült a magyar állam tulajdonába, és mostantól a magyar államnak 40 évig ezt termelni fogja a pénzt. Tehát csak erről a balosok soha nem beszélnek, meg amikor dobálózunk, hogy leírta az a nyomorult HVG, hogy 2,8 millió ember kéne, hogy megnézze a moziban, hogy visszahozza az árát. Hát kérdezem, hogy melyik Enyedi Ildikó...
Ha jegyár vol, akkor igen.
Igen, melyik Enyedi Ildikó filmnél számogatták ezt valaha,
de
vagy bármelyiknél.
Én azt nem értem, mert vannak ezek a híres Sas Tamás filmek, amikben a szex jelenetek német mintára készültek, annyi erotikát tartalmaztak, mint picul és pompom kapcsolat akár.
Csináld, még keményebben, mint a hangalámondásos filmek ott 80-as évek végén.
Azok valahogy jók voltak, azokat szerették, az minden fantasztikus volt. Az Üvegtigris 3-on én sírtam. Főleg akkor, amikor elkezdődött. De én kérek elnézést. Tehát, hogy...
Na de megbeszéltük itt az még az adás előtt tulajdonképpen, hogy mi volt az óriási hiba, amit elkövettetek, és egy apróság, amivel el lehetett volna érni, hogy az elejétől kezdve a teljes progresszív világ, a sajtó, a megmondó, mindenki
pedig
azonnal az egekbe emelje ezt a filmet, az, hogy Jókai Mor nem szűrte össze a levet Vasvári Pállal. Ha ez megtörténik, akkor ez a film, ez maga a csoda.
Igen.
A Lipsik szerint.
És transzneműek sincsenek benne. Tényleg ez nagy hibája a filmnek. Nagy volt a kísértés, de aztán...
Akkor nem lett volna baj a történeti hűségtől való. Akkor nem mondták volna, hogy nem idézik hülyen a történelmet. Akkor ez egy jó dolog.
Hát most illetve ezzel... azzal is javíthatatok volna, hogy Táncsics kiszabadítása után rögtön az Európai Ügyészséget követett a Márkiusi.
Mert ezzel is támadnak benneteket, hogy a történeti hűséget nem követik elő mértékben a film. Egyébként szerintem, hogy mondjam, kicsit ilyen szemmel is néztem, persze ez benne van egy fiktív, egy kaland sztori, ami nyilván a valóságban nem volt, ezt mindenki tudja, de nem, én nem találtam benne olyan ellentmondást, ami egyébként a történelmi tényekkel szembe ment volna, tehát adott egy plusz.
Hát a magyar nyelv használata az.
Igen, talán.
Ugye már 4 éve hivatalos nyelv.
Na de erre hadd mondjunk valamit, igen. Szóval persze, tehát amikor balról nyűnyögnek azon, hogy történelmi hűség, az azért megmosolyogtató.
Kicsit abszurd.
Mert ők voltak azok, akik eddig folyamatosan azt mondták, hogy miért is kell történelmi filmeket csinálni. Tehát ezt ne is vegyük komolyan. A jobboldali történészek egyike-másika is bírt ezért hülyeségeket beszélni, sajnos.
Megjegyzem, bocsánat, a blokkád kapcsán is voltak olyan kritikusok, akik a történet, pedig ott aztán tényleg nem
világos.
Nagyon...
De a nyelvtörvényre visszatérve, hogy pontosan tudtuk, és ugye az egyik legnevesebb jobboldali, vagy nem is tudom, hogy milyen oldali, teljesen mindegy történész, egy neves történész, de nagyon sokan kommentekben is felvetették, hogy hogy lehettünk ennyire igénytelenek, hogy nem néztünk annak utána, hogy már 1844 óta volt egy nyelvtörvény. Ennél sokkal apróbb részletekig mentünk mély fúrásokba, és ott is van a filmen az összes bolt feliratban, meg a berendezési tárgyokban, meg a Petőfi íróasztalát rekonstruáltuk egy az egyben, meg hadd ne mondjam a történetmesélésben, a karakterek felépítésében, stb. Tehát egészen elképesztő mély fúrásokat végeztünk, és ott is van a vászon. Tehát persze, hogy tudjuk, hogy volt egy nyelvtörvény 1844 óta. Igen, de halkan kérdezem, hogy mondjuk Kárpátalján 5 évvel ezelőtt nem volt egy nyelvtörvény, és nem taposták el a magyarokat pont ugyanúgy. Tehát, hogy ez a tipikus ilyen Stockholm-szindrómás történelem, vagy történelmi szemlélet, amikor azt gondoljuk, hogy milyen rendesek ezek a gyarmatatok, hát megengedik, hogy magyarul beszélj. Tehát nálunk, amikor a nyelvről, meg a nyelvhasználatról van szó, és Petőfiék ezt követelik, vagy amikor azt mondja a Petőfi helytartó tanácsnál, hogy nem kérünk a hazug nyelvtörvényről, itt a nyelv az a kulturális identitás szimbóluma. Tehát a magyar kultúra, a magyar nyelv, a magyar életnek egyfajta szimbóluma. És hát szoktam mondani, hogy ez egy történelmi film, kalandfilm, egy család kalandfilm, bizonyos dolgokat végtelenségig le kell egyszerűsíteni a történetmesélés miatt, van, amit föl kell nagyítani, és ennek a hullámoztatásából születik aztán valami. Ugyanez a történet leírta azt is, hogy hogy lehetünk ennyire hát hogy mondjam, a történelem hamisítóak, hogy hát ezek a jó osztrákok nem is igazoltattak az elején ilyen brutális módon. Hát az a rossz hírem van, hogy 3 évvel később beköszönt a Bach korszak, amikor gyakorlatilag a magyar történelem egyik legdurvább megtorlása következik. Az a Teleki Blanka és Lővei Klára, aki szerepel a filmben, azok a forradalom támogatása miatt 10 évet kapnak Kufsteini várbörtönben letöltendőt, aztán csak 4-et vagy 5-öt ülnek le belőle. Tehát amikor nekünk egy filmben van 30 vagy 40 másodpercünk a legelején, hogy egy folytogató légkört ábrázoljunk, ami ellen egyébként kitör a forradalom, mert ha egyébként minden rendben van, akkor mi a fenér lőttek Bécsbe egy nappal azelőtt a diákokba, miért mennek ki Petőfék az utcára, stb. Tehát, hogy persze, hogy le kell egyszerűsítenünk, még akkor is, ha lehet, hogy március 14-én este nem volt ennyire brutális igazolt.
Igen, egyébként a blokkárnál ugyanez, hogy abban is vannak olyan leegyszerűsítések, hát például mondjuk Antal
Gönc Józsi. Kommunista volt.
De az egy hitele, vagy az nem leegyszerűsítés.
Ne, hát ez egy Gönc egy kommunistaként ábrázolta a film.
Nem, jó, de hát mondjuk,
kérek elnézést, egy hithű demokrata volt.
Nem, mondjuk, ugye Antal József kabinetfőnökét, tehát a különböző embereiből gyúrtak egy karaktert, a 3-ból, tehát több, mert és ott is ez volt, ezzel magyarázták, hogy nem lehet egy másfél órás vagy 2 órás filmben nem ilyen részletekben menőleg, meg szereplők, stb. De ez világos. Mi az, amit ehhez a filmhez, mint rendező, hogy most lehetne ilyen hülyén kérdezni, hogy mennyire kaptál szabad kezet, és nyilván azon a válasz, hogy hát teljesen, ahogy művészileg én gondolom, de hogy mi az, amit ténylegesen egy rendező ebben el tud dönteni egy ilyen filmben, hogy történjen? Tehát mi az, amire neked igazán befolyásod van?
Hát ugye ez egy produceri film, tehát ezt 3-an csináltuk, Szente Vajk, kreatív producer író, Rákai Filip kreatív producer író, illetve én, illetve még Kisszabó Márkot forgatókönyvíróként kell megemlíteni, aki teljes jogú tagja ennek a csapatnak, de azért ezek a szerepek valamilyen szinten szétválnak, tehát a döntéseket közösen hozzuk meg, de ugye a rendező dolga az egy ilyen hadvezéri feladat.
De csak vizuálisan?
Nem, hát itt a színészvezetéstől kezdve a vizualitáson keresztül a vágásig minden ugye nyilván egy rendező kezében van, de mi folyamatosan konzultálunk, ott vagyunk a monitornál, meghozunk döntéseket, megbeszéljük, hogy a színész alakítása a forgatókönyvben milyen összhangban van az adott pillanatban. Ez így működik a világon mindenhol, ez nálunk van a szerzői filmnek egy ilyen tényleg 60-as, 70-es évek óta tartó kultusza, amit remek műveket eredményezett egyébként, de mi itt egy másik szisztémában működtünk, én valóban felkért rendező vagyok ebben, de hát mondjuk kezdve azzal, hogy digitálisan felépítettük a díszleteket, elhelyeztük benne a karaktereket, egy évvel, másfél évvel a forgatás előtt lemodelleztük, hogy fog ez működni. Hát a helyszínen kezdek el improvizálgatni, hogy ide milyen jó lenne egy kamerát rakni, akkor az kb. 6 óra, mire az összes daru szépen átáll a fejünk fölött, egy toronydarukat tessék még elképzelni. Még mindig forgatnánk.
És lesz belőle egy Superboys.
Igen, hát azt nem tudtad, hogy az tényleg az benne a nagyon nehéz, hogy ilyen volumenű produkciót nagyon meg kell tervezni, nagyon, és ez igaz a színészekkel való munkára, hónapokon keresztül castingoltunk, aztán hónapokon keresztül próbáltunk, tehát ez egy 3-4 éves, őrületes közös munka eredménye. Én azt gondolom, hogy mindannyiunkra volt elég komoly teher rakva ebben a kérdésben.
Igen, ez tényleg nem szokott Magyarországon így film készülni, és ugye Vajkal, Márkkal mi írtuk a forgatókönyvet, és szoktuk mondani, hogy már az első pillanattól egy nagyon erős víziónk volt arról, hogy mit szeretnénk, és a Balást utána találtuk, meg nem sokkal a forgatókönyv elkészülte után, és egészen elképesztően jól csiszolódtunk össze, és mindig azt szoktam mondani, hogy ha négyünk közül bármelyikünket kivettük volna ebből a csapatból, akkor egészen biztos, hogy nem ez a film születik. Egymást inspiráltuk, nagyon sok mindenben támogattuk egymást, rengeteg közös ötlet volt, tehát most nem is tudnánk feliratozni, hogy melyik kinek az ötlet.
Bár szoktunk ezzel röhögni, hogy igen, monogramot igen, el kell nehezni a kép alján, hogy melyik kinek az ötlet, csak egy állandóan váltakozna
másodperc. Ezt, hanem ez egy kreatív alkotó csapat, alkotó közösség munkája volt, de tényleg az utolsó ruhaanyag kiválasztásától a színészek felkészítő tréningjéig, és nem akarok eszefézni tényleg, de hát a fiatal színészeink 90%-a soha életében nem szerepelt filmben, és nem mondták el nekik, hogy kell akkor játszani, amikor itt van ennyire az arcodtól a kamera, és nem a 30. sorba kell a színházba beordítani a mondatot. Szóval tehát tényleg a nulláról, az alapokról építettünk föl mindent, és szerintem ez az ügyszeretet, ez ott van a vásznon.
Az az utolsó kérdésem, mert lassan sajnos lejár az időnk, hogy oké, az Egri csillagok óta talán, vagy nem tudom, hogy közben még voltam, de volt egy óriási űr történelmi filmek tekintetében, és hát aztán ugye, amikor ez elkezdődött a nem tudom, Szakra Korona, Hídember, azért ezek még, lássuk be, nem feltétlenül a legnagyobb siker, vagy hagytak kívánni valót maguk után, és nyilván az alkotók hibáján kívül, tehát a lehetőségek korlátozott voltak, volt a miatt, igen. És aztán lépésről lépésre talán sikerült haladni, és inkább azt mondom, hogy inkább kvantumugrásokkal, tehát és most ott tartunk, hogy volt blokád, volt elkúrtuk, ami ugye a közelmúlt, egészen közelmúlt, de már történelmi eseményeit dolgozza fel, volt a Semmelweis, amit most készülök megnézni, mert általában az is nagyon jó. Volt ugye Aranybulla, most most vagy soha, még hát az Aranybulla az még régebbi. Jön a Hunyadi, tehát hogy tényleg most egy folyamatban benne vagyunk, és ennek komoly kifutása lesz?
Hát én nagyon azon vagyok, mi azon vagyunk, tehát nekünk, ugye szoktuk mondani, hogy nagyon szeretnénk, ha minél többen megnéznék ezt a filmet, de ebben tényleg az is benne van, hogy egy nagyon komoly hiányosságát dolgozza le a magyar filmipar azzal, hogy ilyen filmek készülnek. Marra nehéz ilyen filmeket csinálni. Nagyon sok idő, nagyon sok meló. Ez az 1400 embernek a munkáját megtiszteli az, aki megnézi, mert azt gondolja, hogy érdemes, és tényleg érdemes, tényleg jók a visszajelzéseink, de ami ennél még talán sokkal fontosabb, hogy egy sikeres film, egy olyan film, amire 100, 200, 300 ezer ember, hogy most egy pár példát ugye mondtál, beül, az további három filmnek ágyaz meg. Tehát vannak tentpole produkciók, vannak olyan filmek, amik rengeteg pénzt elköltenek mindenhol a világon, és utána az teremt egy olyan bizalmat a közönségben, hogy a három másik lehet, hogy egészen picike filmet fog megnézni, mert azt gondolja, hogy érdemes magyar filmre moziba menni.
Igen, nagyon megváltozott valami egyébként a magyar filmiparban az elmúlt években. Nagy részt azért is, mert a Magyarország lett gyakorlatilag a második Hollywood, meg a második London, tehát annyi produkció jön ide nyilván az adó visszatérítés miatt, de nem csak emiatt, hanem nagyon jók a helyszínek, biztonságos Magyarország, szeretnek itt lenni a sztárok, erről keveset beszélünk, de ez a visszajelzés, persze. Hogy persze...
Hazamennek és csodálkoznak, hogy hát itt nincs folytogató diktatúra, hogy ők a sajtóban otthon olvassák.
Kettőkor is a belvárosba kimehetsz az utcára, és nyugodtan sétálsz a csodálatos Dunaparton, a világ legszebb városában, és ezt imádják a sztárok, tehát rengeteg produkció jön, és ez megtanítja a magyar filmes szakembereket, a háttérstábot is filmet készíteni. Hát a mi stábunk is, ugye ez az 1400 embernek egy jelentős része amerikai produkcióból jött, és oda ment tovább. Tehát, hogy nagyon jók a filmes szakemberek, ez nyilván a magyar filmkészítőknek annyiban rossz csak, hogy nem jön el negyed annyira a Petőfi filmbe se valaki steadicamesnek, mint amennyit kap mondjuk egy angol produkcióban. Tehát, hogy viszi föl az árakat, tehát a filmkészítés, a magyar filmkészítés költségei mennek föl, tehát ma már nem lehet annyiból megcsinálni egy filmet, mint a Kincsem, ugye 3-3,5 milliárd forintba került, 2015-16-ban forgatták. Minimum duplázódtak a forgatási költségek. Tehát, hogy egészen mások az arányok, de az biztos, hogyha kellő tudással, meg lélekkel, szerintem ezt legutóbbit aláhúzom, magyar történelmi filmeknek állva valaki, akkor ma már, és van egy jó forgatókönyve, amin rengeteget kell dolgozni, akkor gyaníthatjuk azt, hogy a következő években ki fog jönni még a moziból jó néhány olyan történet, ami, ahogy szoktam mondani, az eddigi balibb filmkészítői szokásokkal ellentétben, hogy nem beledöngölik a magyar embereket a földbe, hanem fölemelik a lelküket, és mi ezen vagyunk, és mi már dolgozunk a forgatókönyvén a következő produkciónak, majd ez a Mohács lesz egyébként, de meglátjuk, hogy lesz-e belőle film, mert még a forgatókönyvfejlesztési procedúra elején járunk.
Az mondjuk nem lesz egy vidám történet akkor a Mohács,
nem fogunk nyerni a végén, ezt előre elárulhatom, de tud lélekem elől lenni az is, de most egyelőre örüljünk a most vagy soha sikerén.
Örüljünk. Rákai Filip, Lóth Balázs, nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Sziasztok.
Válogatás a pestisrácok.hu legfrissebb műsoraiból. Kell még valamit mondanom, Ildikó?
Na,
Tompos Marci.
Tompos Marci. Megmondom őszintén, engem nagyon megnyugtatott Tompos Márton. A múltkor volt egy ilyen csúnya beégésem valamelyik műsorban. Már valamire nem tudtam a választ, és én is olyan kellemetlenül éltem meg, hogy basszus, hát milyen hülye vagyok, hát hogy nem tudom ezt. És akkor úgy elszomorodtam. És akkor másnap így ültem, tudósítottam a parlamentet, és egyszer csak feláll a Tompos Márton a külföldi magyarok szavazati jogával kapcsolatban kezdett egy diskurzusba, hogy miért nem lehet, meg hogy, meg mint, és akkor elkezdett sorolni ilyen országokat, ahova a magyarok állítólag a jobb élet reményébe mentnek. Ez volt a Malawi, Reunion, és mit tudom, még micsoda. És akkor nekem amúgy ez így fel se tűnt. Írom a tudósítást, és akkor egyszer csak így az igazságügyi államtitkár Répási Róbert így belekuncog, és mondja, hogy hát elnézést kérek,
hogy itt
nevetek így ezen, de nem tudom, hogy tudja, hogy ezek az országok, amiket felsoroltak, hol vannak. Hát én is hirtelen így megnéztem, hogy mondom, miért hol vannak. Hát az egyik az Dél-Kelet-Afrikában, a másik pedig egy ilyen Madagaszkárral azonos
helyen kevés. Nem, a Reunion, az lejjebb van.
Itt van a Madagaszkár, itt van a Reunion, és itt van azt hiszem Mauritius. Tehát, hogy valahogy valami.
És Malawi, nem tudom, az ott van, nem tudom, ilyen.
És ekkora, tehát, hogy egy kis szigetecske.
Akkor még Budapest, vagy jobb, mint Pest.
Hát és így úgy röhögtem rajta, hogy jó, oké, én egy felkészületlen ember voltam egy élő adásban, de ez az ember felkészült.
Amit nem értettem. Ma reggel nem tudom, újra néztem a videót, és akkor csak nem értem, hogy most próbál, nem tudom, nagyon okos lenni, hogy sorolja olyan helye, ahol legtöbben azt mondta, mi ez, hol van, de nevetséges, hogy nem tudom, tényleg nem tudom, Malawi még Reunion szigetről van szó, hogy nem tudom, hány magyar megy oda, miért hazaföl, nem tudom, mint példa, amikor ott van Nagy-Britanniában, hát tudjuk, igen, hogy nem tudom, hogy rengeteg magyar oda ment dolgozni, vagy Németország,
Ausztria. Egyszerű, néha jobb
ugye?
Volna.
De ez, ki mondta neki, hogy az jó ötlet, mert végül is egy hülyét csinált magából.
Hát nem kicsit. Tehát igen, tehát hogyha az ember így belegondol, mindent mondhatott volna. Kanadát, Amerikát, Ausztráliát, Ausztráliát, Németországot, tényleg, amiket az emberek ismerek, és akkor nem, én most valami különlegesen állok elő. De hol van az a térképen, vaktérkép, vagy
de
valami?
Nem csak ez, hanem ki? Esküszöm, hogy én nem nagyon hiszem el, hogy bárki oda ment ezek a két országra, vagy nem tudom, az egyik szigetre, nem tudom, a másik icipici országra, ha nem ment volna, mit tudom én, nyaroni egy pár hétre, hogy oda ment valaki, nem tudom, élni, amikor az egyik legalább az francia nyelvterülete.
Igen, igen, igen.
És akkor az ember azt mondja, akkor jó, lehet, hogy van egy csomó magyar, aki imádja a francia nyelvet, én nem tudok elképzelni, de mindegy, én...
Hát de akkor nem egy párizsi egyetemre mész?
Hát, mert Párizsban nem tudom, legtöbb ember az arabul beszél, gondolom.
Vagy ez már mindegy.
Milyen furcsa francia akcentus van? Igen, mert Párizsban tanultam. Nem tudom, de nekem az egész az ilyen, ne haragudj, ez már... Nyilvánvaló, Tompos Márton az lát, hogy nyitva van a kapu. Kapu sehol, berúgom a gól, és akkor így a hagymás zsák, nem tudom, ki fog szakítani a végét, hogy annyira nem tudom, jót ütetem. És akkor ehelyett Répási Robert, aki, én megmondom őszintén, nem tudom, az Évi is mondta, nem tudom, beszéltem, nem tudom, az Évivel, és mondta, jaj, kedvenced, mert a Répási Robi az egyik kedvenc politikusom. Nem tudom miért, engem nagyon zavar, hogy eltűnt egy pár évre. Mindig kérdezem, hogy nem tudom, figyelj, valaki látta már a Répási, mert nem tudom, már ezer éve nem látta, és visszatért a Robi. És akkor örülök neki. De ez egy ilyen, nem tudom, olyan magas labda, nem tudom, egy olyan ember, mint a Répásinak, ne haragudj. Tompos Márton, nem tudom, majdnem egy méter magas, fölrakja ilyen labdát, hogy ha-ha, mutattam én, hogy mennyire okos vagyok, és akkor
te nem vagy.
De figyelj, nem lehet, hogy én már az is elgondolkoztam, hogy azért nem ez az első butaság, amit mondanak, nem. És hogy nem lehet, hogy ők arra appellálnak, hogy a következő generáció, vagy az ő generációjuk már nem annyira vetette bele magát a könyvekbe,
és akkor ez
hogy... Hogy így tudnak velük azonosulni, hogy te se tudod, te is egy kicsit tájékozatlan vagy, te is egy kicsit műveletlen vagy, gyere csatlakozz hozzánk.
Ez borzasztó!
De hogy tudsz egy embert mondani ott, aki azt mondott, hogy ő még nem hibázott, jókat mond, jó ötletei vannak, mert nem az a baj, hogy hibázik.
Ne, csak nem tudom fel, készülni, nem tudom, oda mész a parlamentben, nem tudom felállni, nem tudom felszólalni a parlamentben, és akkor nem készülsz fel, vagy olyan példát hozod össze, hogy az ember mondja, nem, menj már a francba. Ez, figyelj, eddig nem gondoltam, hogy ez tényleg, nem tudom, momentum, vagy ez egy valami, nem tudom, kvázi fiatal taktika, hogy
azonosulási pont.
Gyertek ide, mi is hülyék vagyunk.
Hát de nem.
Ez...
Tehát, hogy érted, az ember, emlékszem rá, amikor én is így elkezdtem nézegetni a pártokat, hogy hát nyilván ugye otthonról azért szívtam magamba, hogy merre felé kell látni a világot, és akkor emlékszem, még apukám mondta is, hogy de miért nem lépsz be a Fideszbe, és akkor mondta neki, hogy hát mondom, figyelj, apa, hát azért itt felnőtt, nagyon tanult, idősebb urak, hölgyek, izért.
Fiatal demokrata szövetség!
Mondom,
fiatal!
Ugye? Jó, hát már akkor sem voltak azért annyira fiatalok. Hát tudom, hogy nem tudom, tehát, hogy nem éreztem azt, hogy én ide való lennék, hát mit tudok én ehhez hozzátenni, és akkor ilyen szempontból tényleg én is úgy elbizonytalanodtam, hogy hát nekem mi keresni valón van közöttük, olyan túl magason éreztem őket, és akkor úgy jó lett volna, hogyha van egy olyan több fiatal párt, akire azt mondom, hogy na, hát itt még akár labdába is rúghatok, tehát én nem lehet, hogy ez olyan, mint amikor a Soproni azt mondja, hogy jaj, ez a jogi nyelv itt benne az önkormányzatnál, majd hozunk mi ilyen kis argót, meg minden, hogy mindenki értse, és akkor így jónak tűnik, aztán megjelenik egy tornacipőbe egy megemlékezésen, és akkor hát ez egy kicsit
túl az igen.
De hogy nem lehet, ez az ő taktikája?
De az igaz, hogy nem tudom, figyelj, hogy eddig nem is gondoltam rá, de abszolút igazad van, hogy nézzünk, nem tudom, ezek az új fiatal pártok jönnek, és igazán, ha egy kalap alatt akarnak, nem tudom, szorítani őket, akkor az jön ki, hogy intellektuál nulla. Okosság alig van. Butaság rengeteg van belőle. És akkor ilyen furcsa, hogy tényleg a... Régen, amikor az, nem tudom, a Schiffer volt az LMP-be, akkor nem tudom, jó, a Schiffer nem tudom, egy ilyen akkos, intelligens embernek tartom. Egyet nem ért veled, nem tudom, mindig, de azóta nem tudom, mindenki más, nézünk körül, ott vannak, és fiatalok, jó, állítólag, nem tudom, jártok a jó iskolákba, jó egyetemekre, nem tudom, jó munkád volt nekik, nem tudom, főleg a Fegyőr, az ő CV-je, az, nem tudom, mint nem tudom, a jóisten maga írta, nem tudom, arany, Filztollal, de ahogy átjön, én szerintem buta. És akkor így, hogy nem tudom, ez tényleg egy generációs probléma, hogy ezek az emberek nem tanultak semmit az iskolában.
Nagyon remélem, hogy nem, mert egy generáció vagyok.
Az gondolom, jó, vagy. Hát nem így akartam. Jó, vagy elnézést kérek.
Nem, hát azért tényleg én is azt látom, hogy szóval nekem is vannak olyan ismerőségek, akiknek mondjuk a közélet, ez halványla hozzászólásuk nincsen. Ami nem baj, mert ha valakit valami nem érdekel, hát engem sem érdekel a kvantumfizika, tehát nem is tudok hozzászólni, de néha azt látom, hogy szerintem erre hajtanak, hogy nem kell olyan okosnak lenni. Hát csináljuk úgy a világot, hogy nekünk jó. Azt, hogy most voltak előttünk, hát Arisztotelész is okosabb volt, mint mi, és ahhoz képest már hol vagyunk.
Ja, majd jön a mesterséges intelligencia, és akkor ő fog vezetni minket, vagy mi?
Hát meg ő mindent ő fog csinálni, igen. Na, jó. Térjünk rá egy kicsit egy nem korunkbeli férfihoz.
Igen.
Gyurcsány Ferencről van ugye szó.
Igen.
Mert hogy Budafokon megnyerték az előválasztást.
És akkor ezt kaptam azt az e-mailt a Feritől, és akkor kedves barátom, fantasztikus sikert értünk el Budafok tétényében!
Hozzátartozik, hogy ez a teljes összefogás volt,
igen.
Kivéve a Momentum.
Igen.
Az volt szépen, aki kiállt mögülük.
És akkor megint ez nem tudom, amikor először nem tudom, látom az e-mailt, csak a fantasztikus, ó, Jézus, olyan nem tudom, szinte nem tudom, tűzi játék volt, táncolt az egész számítógép, aztán kiderült, hogy csak nyertek, nem tudom, előválasztás. Ennyi.
És egyébként én beszéltem az ottani alpolgármesterrel, és mondta, hogy egyébként az ilyen helyi DK-sok náluk meglehetősen normálisak, nem is érti, hogy miért a DK-ban.
ez mindent nagyon számít.
Meg ismerik őket, tehát hogy azért is indították, mert hogy 100 éve, mert az apjuk is ott volt, tehát a környék ismeri őket, és hát azért...
De ez, hogy... Ez
de miért kell koldulni? Hát teli van pénzzel a gyugyú.
Ez figyelj, nem tudom, ő hetente, a Dobrev Klárától, meg a Gyurcsán Flettótól kapok, nem tudom, ilyen e-maileket, és akkor mindig ott a
gyanús vagy.
Hát gyanús, nem tudom, egyszer nem tudom, kíváncsiságban, nem tudom, akkor nem tudom, küldjetek. És akkor mindig az az e-mail alján ott van, hogy küldjetek pénzt, mindig az, hogy ne haragudj, Dobrev Klára, milyen családba származik, hogy nem tudom, ott van az a villa, ami nem tudom, ahol most állítólag eladnák a villát, de nem biztos, hogy most már nem történt, de egyébként ez, az is a villa, amit elvitték, a kommunisták elvitték egy zsidó származási embertől, és akkor aztán a Gyurcsán meg a Dobrev Klára ott vannak bent, és a Gyurcsán, ne felejtsünk el, hogy ott lakik egy lapot, zsidótól lapot villába, és akkor ők szoktak mondani, hogy jaj, az antiszemiták ott vannak a jobb oldalon, ne haragudj, nézz körül, az a ház, ahol maga ül, ez egy zsidóé volt, és akkor a kommunista, nem tudom, az apas, nem tudom, a feleségednek a nagyapját, nem tudom, ellapad, nem tudom, a zsidóktól, és akkor ez nem számít. Ez jellemző.
És akkor még adományozni is.
Adományozni, nem tudom, ezek az emberek, nem tudom, Gyurcsán, tudjuk, hogy nem tudom, a 80-as, 90-es években, nem tudom, állítólag olyan buta, mint egy szék. Mindegy. Én nem tudom,
mennyi soha. Kikupálta az apró.
Igen, és akkor mindig ez, nem tudom, ez így hasznos balek volt, hogy szóltak neki, hogy vegye meg ezt, adj el azt, vegye meg azt, és akkor így milliárdok. Milliárdok vannak neki. A Klárika, az még mindig ott van Brüsszelben, még mindig szedi az európénz, beszél jobbra, beszél balra, de szedi a pénz, és de nem tudom, még mindig nem tudom, többet kérnek. Pénz.
Ott van az altusz, ott van, hogy hány milliárd osztalékot vesznek ki, és akkor még támogass őket az ember.
Igen, mert nem tudom, figyelj, ez ugyanaz, mint ez valami nem tudom, pénzmánia.
Ez olyan, mint a hatházinak, hogy gyűjtsetek, mert én egy szegény állatorvos vagyok, aki egy kivizsgálásért kér 40 000 forintot.
És akkor látszik, hogy vannak emberek Magyarországon, és akkor nem a fiatal hülyék, hanem idősebb hülyék, mert azt mondta, tényleg szegény hatházi, jó, akkor nem tudom, én csak 70 000 forintot kapok, nem tudom, havantól, nem tudom, nyugdíjként, de átadom neki, mert neki szükség van rá.
Jaj, hát hol tart ez a világ? Hát azt hiszem, hogy akkor itt húsvét előtt kibeszéltük a gesztus tojásokat. Remélem, hogy sokan fognak gesztus tojásokat kapni, de inkább kapjatok húsvéti tojást, tanuljatok vicces verseket, malac vicceket is nagyon szeretjük, legalábbis én.
Igen. Jó.
Igen, ez a, tudom én, falu végén túl van, add a pénzt, az jó van. Ezeket nagyon szoktam értékelni. Ugye kövessetek minket most már a YouTube-on is, a Rumble-on is, itt is, és kellemes húsvétot kívánunk innen is mindenkinek. Sziasztok!
Sziasztok!